Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, és a Szellemi Tulajdon Világnapja kapcsán arról számolunk be, hogy az elmúlt években ezen a téren is sokat változott a gazdasági erőtér. Kína már 2 évvel ezelőtt átvette a vezetést az Egyesült Államoktól, ami a bejelentett szabadalmakat illeti. Az elmúlt évek tendenciáiról sokat elmond, hogy a bejelentett oltalmak és védjegyek terén az ázsiai államok élen járnak. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban a szellemi tulajdon csatatérlet, elég, ha csak az amerikai technológiák eltulajdonításának vágyára gondolunk. Nagy Károly beszélgetett Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Szellemi Tulajdon Világnapja van ma, és hát szerintem azért nem véletlenül tartják ezt a világnapot, mert mondjuk nemzetközi helyzetben szerintem még nem állunk ott, hogy mindenki elismeri a másik szellemi tulajdonjogát, sok jogi kérdés is van ebben az ügyben. Kezdjük talán először a nemzetközi helyzettel, hogyha mondjuk jogilag kell nézni azt, hogy Ázsiában mennyire ismerik el a szellemi tulajdont, mondjuk Amerikához vagy Európához képest, akkor mekkora a különbség, a differencia?
A kérdésére igazából a válasz az, hogy egyre erőteljesebben az ázsiai világ a szellemi tulajdon tekintetében nagyon erősen jön felfelé, és az elmúlt 1-2 év eredménye az, hogy például Kína átvette a legtöbb szabadalommal rendelkező országok rangsorában az első helyet Amerikához képest. Van egy olyan jellegű nagyon komoly tudatosság, ami megjelenik az ázsiai országokban, a feltörekvő területeken is, de akár a nagy húzó gazdaságokkal rendelkező országokban is, és hát csak nagyságrendileg lehessen elhelyezni mondjuk a innovációhoz kötődő oltalmazási kérdésekben a magyar aktivitást is, mondjuk egy dél-koreai aktivitást. Dél-Koreában egyetlen egy cégnek az éves szintű oltalmi bejelentés száma nagyjából 70-szer annyi, mint amit egész Magyarországon az összes gazdasági szereplő egy évben bejelent, mint oltalmi igény.
Hát akkor az igencsak intenzívé vált az elmúlt időszakban. Nincs egyébként emiatt fennakadás abban sem, hogy azért közben igencsak vannak jogi háborúk. Úgy értem, hogy például az amerikaiak gyakran vádolják a kínaiakat, különböző szellemi tulajdon fogalmazunk úgy, hogy nem megfelelő használatával, bár ők nyilván inkább más szót használnának erre. Aztán lehet, hogy az ázsiaiak is azért fel tudnának sorolni egy pár példát nagy amerikai multicégeknél. Szóval ez a fajta jogi és gazdasági háború, ami Kína és az Egyesült Államok között van, ezt nem betette vissza?
Hatalmas ez a háború, és alapvetően nagyon sok tétele és nagyon sok eleme kötődik igazából a szellemi tulajdonjog kérdéséhez, akár kereskedelmi jogokat tekintve, akár bizonyos értelemben a kereskedelmi jogok mögött meghúzódó oltalmakat illetően, de akár egy termési jog vagy gyártási joghoz kapcsolódó probléma is nagyon sok esetben merül fel. Nagyon sok probléma van a hamisított termékek, illetve a hamis termékek forgalmazásával kapcsolatosan. Azért lehet tudni, hogy vannak olyan jellegű országok, ahonnan várhatóan igen nagy arányban érkeznek ilyen jellegű jogsértést elkövető szállítókon keresztül hamis termékek. Ez nagyon-nagyon komoly probléma, és azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek az egyik legerőteljesebb ütköző zónája az pont ementén alakul és alakult ki. Ezek a kérdéskörök azért elég jelentősen beárnyékolják magának a szellemi tulajdon világnapját is, hogy ez e körül kialakult ünnepségsorozatokat, hisz itt igazából pont azt ünnepeljük, és pont azt próbáljuk meg valamilyen formában végig gondolni, és erre felhívni a figyelmet, hogy a szellemi tulajdonnak mekkora értéke, mekkora jelentősége van a hétköznapi életben is.
A koronavírus világjárvány egy érdekes dolgot hozott. A kutatók megpróbáltak, és hát még mindig megpróbálnak összefogni, hogy minél inkább a betegség feltérképezzék. Ez korábban a betegség lefolyásában volt tetten érhető, ott még inkább tudományos eredmények születtek, de azért egyre több információ gyűlik össze, mondjuk oltásokról, kezelési technológiákról, és hát legújabban már a gén térképezésé zajlik, hogy ki fogékonyabb a betegségre, a súlyosabb lefolyása, ki kevésbé. Ez a fajta összmunka okozhat-e problémát abban az értelemben, hogyha valaki kitalál valamit, de azt már megosztotta, hogy tulajdonképpen akkor hogyan védesse le később a jogait, vagy aki megosztotta ezt a tudást, az bizonyos értelemben magára vessem.
Nagyon erőteljes az a társadalmi nyomás, amely azt mondja, hogy ha valaki kitalált valamit, ennek a hasznosíthatóságát, főleg pandémia idején nagyon gyorsan kellene tudni bevinni abba az egészségügyi ellátórendszerbe, amin keresztül meg lehet menteni életeket, akár csak egy lélegeztetőgép, akár egy vakcina, akár egy gyógyszerre gondolunk. Itt a gyorsaság az egy nagyon-nagyon fontos tényező. Magának egy jogi procedúrának a lebonyolítása, ami igazából kimondja, hogy az adott találmány vagy újdonság az kinek a tulajdon jogába kerül, az viszont egy hosszú folyamat. Ennek a kettőnek az összeillesztése nagyon-nagyon nehéz. Erre rámutatott az elmúlt egy-másfél év, nagyon sok szabályozóval foglalkozó, szellemi tulajdonjog szabályozásával foglalkozó szakértő gondolkodik azon, hogy ebben milyen jellegű megoldásokat lehet tenni úgy, hogy mégis megtartsa igazából a szellemi tulajdonjoghoz kötődő fontosságát és az e körül kialakuló szabályozói lehetőségeket úgy a világ, hogy aki kitalálta, az tudja igazából ezt hasznosítani, de itt van egy olyan jellegű lehetőség, ami arról szól, hogyha valaki kitalál valamit, és ennek a hasznosítását szeretné mondjuk egy társadalmi érdek érdekében, vagy társadalmi hasznosítás érdekében átadni, akkor ezt ő megteheti. Erről lemondhat, és adott helyzetben rendelkezhet így az inzulin feltalálója, $1 adta át magának a találmányának a szabadalmi jogait, és ezen keresztül biztosította azt, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen ezek után aztán hozzáférni magához, a kezeléshez, illetve a gyógyszerhez. Ebben a helyzetben is hasonló jelenségek is vannak, de kétségkívül hihetetlen komoly háború zajlik, ha tetszik, a pandémia okán a gyógyszervilágban, mert hogy ezek a kérdések nem csak társadalmi, etikai, erkölcsi jellegűek, hanem nyilván kőkemény gazdasági feltételek mentén megszabott, hát ilyen értelemben hozzáállást próbálnak meg leírni, illetve végigvenni.
Mi a helyzet idehaza? Arra gondolok, hogy nagyjából egy éve van velünk a koronavírus, és hát főleg tavaly tavasszal igencsak visszazuhant a céges aktivitás. Ez érződött az oltalmi igényeknél, tehát visszaesett ez Magyarországon is, hogy a cégek kevesebbet védettek, kisebb volt az aktivitásuk?
Kimondottan azt kell mondjunk, hogy nem. Többféle irányból lehet elindulni, hogyha valaki kitalál valamit. Magyarországon is be lehet jelenteni, és nyilván nemzetközi szervezeteknél is be lehet jelenteni. A magyar aktivitás mind a két esetben, akár az itthoni, akár a nemzetközi szintű bejelentéseket nézzük, szinte minden oltalmi ágban, ha picit is, de mindegyik növekedett. Vannak olyan bejelentések, ahol ezek szignifikánsabban nagyok, vagy nagyobb változást mutatnak, 20-22% például a V1 bejelentések esetén, a szabadalmak esetén az 1,3%-os növekedést mutat. Ami érdekes viszont, hogy a nemzetközi szintéről a Magyarországra történő bejelentések az ottani gazdasági leállás, illetve a gazdasági válság okozta jelenségek okán, az viszont jelentősen csökkent, 11% körüli mínuszt mutat az a fajta változás, amit nemzetközi cégek magyarországi szabadalmi bejelentés jelentenek, és majdnem 30% körül a Magyarországra be nem jelentett, vagy 30%-a kevesebb a Magyarországra bejelentett V1 oltalmaknak a kérései, illetve ezeknek a számai. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a hazai intenzitás az oltalmazás tekintetében egészen jól alakult a pandémia idején, ez 2020-as adatok amúgy, és most itt a 21-es év első negyedéveiben is egyfajta, ha nem is nagy dinamikával történő növekedést, de egy mérsékelt változást pozitív irányban mindenképpen ér.
Mostanság lesz majd a mérlegleadás határideje a cégek számára, ami azért érdekes, mert azért ezen a területen, a szellemi jog területén is előfordulhat olyan, hogy valaki adókedvezményekhez tud hozzájutni. Nyilván a tavalyi üzleti év után már egy utólag nem, de hogyha az idei üzleti évet szeretné jobbá tenni egy olyan cég, aki kutatásfejlesztésben érdekelt, akkor az hogyan teheti ezt meg?
Azt szoktuk javasolni, hogy érdemes hozzánk a kutatásfejlesztési innovációs projekt elképzeléseiket behozni. Ezeket a tevékenységeket mi meg tudjuk nézni és minősíteni tudjuk, és ezzel a minősítéssel már 4 vagy 5 féle adókedvezménnyel lehet igazából elindulni, és ezen adókedvezmények mellett még ráadásul különböző a most nyíló kutatásfejlesztési innovációs pályázatoknak a forrás lehetőségeit is ki lehet használni. Ezek olyan jellegű kombinációt adnak, amelyekre azt gondolom, hogy maga a kutatásfejlesztési innováció tevékenységének a megvalósítása esetén egy vállalkozás nagyon biztos és nagyon jó feltételekkel tud támaszkodni, akár már ebben az évben is.
Most pedig arról lesz szó, hogy elkészült a tömeglélegeztető rendszer prototípusa az Óbudai Egyetemen. A berendezést közösségi finanszírozásból indították az egyetem kutatói, majd az ITM és az NKFIH 100 millió forintos támogatásából fejezték be a prototípus fejlesztését. A kórházi alkalmazás előtt azonban még klinikai tesztekre lesz szükség. A MassVentil projekt megvalósulása felválthatja az egyéni lélegeztetőgépek alkalmazását, de a központi vezérlés ellenére ugyanúgy személyre szabható lesz a páciensek lélegeztetése, mint azt megelőzően. A gép felépítéséből adódóan a páciensek nem tudják sem a többi pácienst, sem pedig az orvosokat, szakszemélyzetet fertőzni, ugyanakkor a csoportos lélegeztetésnél még kiemeltebben kell kezelni a gép biztonságos működését. Ezt mondta el rádiónknak a MassVentil projekt vezetője, Kozlowski Miklóssal, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Miben is különbözik egy tömeglélegeztető rendszer a hagyományos, már napjainkban sajnos egyre többet hallott lélegeztető gépektől?
A tömeglélegeztetés esetén személyre szabott lélegeztetést csinálunk, ugyanúgy, mint ahogy egy hagyományos személyi lélegeztető berendezés esetén ez elvárható, viszont nagy megbízhatóságú és dedikált erőforrások állnak rendelkezésre a levegőnek a menedzsmentjére, a levegő mozgatására, és ezeket központi motorokkal végezzük, ami igazából azt jelenti, hogy két nagyobb részből áll ez az egész. Az egyik rész igazából egy központi rész, lélegeztető rendszer, ami a motorokat és a szűrőket jelenti, ezek nagy megbízhatósági motorok, és ezek modulárisan vannak kialakítva, és ezek folyamatosan biztosítják a megfelelő nyomású levegőt a rendszeren belül, illetve van egy másik rész, ami a páciens ágyánál található, ez egy speciális szelepel működő lélegeztető egység, ebből annyiban, ahány beteget szeretnénk lélegeztetni, idéznek otthon az ágya mellett, és ez végzi el a személyre szabott paramétereknek az ellenőrzését, illetve a lélegeztetést magát.
És akkor feltételezem, hogy tömeglélegeztetőgép kevesebb szakembert, orvost igényel, mint egyesével ezeket a gépeket beállítani?
Alapvetően a tömeglélegeztető rendszer nem fog sokkal kevesebb orvost igényelni, de azt jelenti, hogy tömeglélegeztető rendszer azért, mert központosítottan működik a felügyelet, és a páciensekről, minden egyes páciensről tudunk információkat szerezni valós időben, ezért kisebb stressz okoz, és ezért nagyobb hatékonysággal lehet ezeket a pácienseket monitorozni, de ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kapacitásokat nem duplázza meg, mondjuk. Tehát egy orvos három ember tud egyszerre ellátni, akkor ez fel tud növekedni mondjuk 4-re, 5-re, de nem fog sokszorosára. Itt elsősorban ennek a tömeglélegeztető rendszernek a lényege a költséghatékonyság. Az alkatrész mennyiség, ami a páciens oldali lélegeztető egységekben szükséges, az kisebb, mint egy hagyományos lélegeztető berendezésnél.
De ugyanakkor nem jelent ez esetleg nagyobb kockázatot, hiszen hogyha ez az egy gép elromlik, akkor az rengeteg páciens életét veszélyeztetheti.
A központosított levegőmenedzsment az azt jelenti, hogy ha a központi motorok elromlanak, akkor ezek bizony komoly problémát jelentenek a páciens ágyánál lévő lélegeztető egységek működése szempontjából. Hasonló problémáink vannak, és hasonló problémákkal kell megküzdeni egy ilyen rendszernek a kialakításakor, itt mondjuk az utasszállító repülőgépek esetében, ahol ugyancsak problémát jelent, hogyha a hajtóművek leállnak, ebben az esetben a repülőgép lezuhan. Ezt az iparban az ilyen helyzetet egy nagyon gondos tervezéssel és nagy megbízhatóságú redundáns alkotó elemekkel szokták elkerülni, illetve az ilyen problémákat megakadályozni, és a lélegeztető egység lelke ugye egy speciális szelep, ami a páciens oldalán van, viszont a központi motorok azok modulárisak, és több motor is működik egymás mellett, ezzel megakadályozva azt, hogy ha az egyik motor például tönkre megy, akkor levegő nélkül maradjanak a páciensek. Ennek van egy folyamatos figyelése. Körülbelül olyan biztonsági szinteket lehet itt elképzelni, mint a kritikus infrastruktúráknál, mondjuk egy repülőgépnél, vagy egy atomerőműnél, ahol nagyon fontos az, hogy az egyes alkotóelemek megbízhatóan működjenek.
Milyen stádiumban van most a fejlesztés? Ugye most egy prototípusról beszélünk, de mikor jöhet el az a fázis, amikor a kórházakban ténylegesen már ezt a bizonyos tömeglélegeztető gépet esetleg alkalmazni tudják?
Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtük el ennek a koncepciónak a megvalósítását, és időközben számos prototípust készítettünk. Ezek különféle funkciókkal és különféle tudással rendelkeztek. Ez azért volt szükség, mert még soha ilyen típusú berendezést, komplex rendszert ilyen szempontból még nem hoztak létre. És például a legutolsó időszakban egy mobil, tehát könnyen mozgatható transportábilis rendszert alakítottunk ki, nem egy konténeren belül állítottuk össze az egyes motorokat és szűrőket, illetve azt a csővezetéket és áramellátást és hűtést és mindenféle egyéb dolgokba, ami ennek a rendszernek a működtetéséhez szükséges. Ezek a kifejlesztett prototípusok, ugye ebből tehát több volt az elmúlt időszakban, ezek még nem kereskedelmi forgalomba hozott orvostechnikai eszközök, ehhez még át kell esni a preklinikai állatkísérleteken és az azt követő klinikai kipróbálásokon is. Egyébként egy hasonló orvostechnikai eszköz fejlesztésre az 2-3 évben szokott telni, és miután készen van, utána még a klinikai kipróbálások ugyanennyi időt vesznek igénybe. Itt nálunk az a nehezített pálya, hogy itt nem egyszerű lélegeztető berendezést hozunk létre, hanem egy olyan berendezést, amire egyszerre több páciens lehet kötni. Központi levegőmenedzsment rendszernek sokkal biztonságosabb kell lennie, mint egy hagyományos lélegeztető berendezésnek. Újabb típusú szabványokat is kell ehhez a rendszerhez létrehozni azért, mert ilyen kategória jelenleg nincsen. A maga a kifejlesztett eszközök két célcsoportnak lesznek hasznosak. Az egyik célcsoport tagjai olyan országok, elsősorban Afrikában, melyek nagyon kevés kórházi infrastruktúra van. A másik célcsoport pedig a különféle ipari katasztrófák és nagyobb tűzesetek esetén ebből akut légzési problémákkal küzdő betegek központosított felügyelettel.
A fejlesztés kezdetben, ahogy láttam, közösségi finanszírozásból származott, és ezt szeptember óta támogatja az ITM és az NKFIH. Pontosan milyen összegű támogatásról van itt szó, és ez mennyiben segíti a tényleges előrehaladását a projektnek?
A kapott összegeket az első hónapokban a feltalálók finanszírozták a projektet, később közösségi finanszírozásból, illetve a cégektől, illetve a magánszemélyektől kaptunk. Ezek egyébként sok esetben alkatrészek voltak, a tervezéshez, a gyártáshoz szükséges berendezések voltak. Ezeket felhasználtuk a prototípusok elkészítésénél. Ez egy 100 milliós támogatás volt, amit szeptemberben az ITM és NKFIH-tól kaptunk. A kapott összegek a különféle prototípusok anyagköltségeire, a tesztelésre használt mérőeszközökre, a prototípusok megalkotását lehetővé tevő gépekre, és hát a preklinikai vizsgálatok előkészítésére fordítottak. Most tavasszal egyébként ezt a központi levegőmenedzsment rendszert fejeztük be, jelenleg most tesztelés alatt, illetve különféle konfigurációkban figyeljük meg, hogy hogyan működik, azért, hogy a preklinikai kipróbálásokba és a klinikai kipróbálásokba minél jobban szerepeljünk.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.